és esti fél hetes szentmiséken kívül délelőtt 10 órakor is lesz szentmise, amely a hagyományos Szent János napi bor megáldással fejeződik be. Szent János napján a Servita templomban templombúcsú és egyházmegyei szentségimádási nap lesz, főplebániánk imaórája 12 órakor kezdődik. Szombaton, aprószentek napján, délután 3 órakor néhány perces harangozás lesz a meg nem született és a csecsemőkorban elhunyt gyermekek emlékére s az értük való imádkozásra való felhívásként. Következő vasárnap, Szent Család ünnepén, a 11 órakor kezdődő szentmisében lesz a Szent Atya által tegnap este Rómában megnyitott szentév egyházmegyei kezdete. Ezért a belvárosban lévő templomokban a reggeli és esti szentmiséken kívül délelőtt nem lesz szentmise, csak itt a bazilikában 11 órakor, amelyet érsekatya fog bemutatni. Kedves testvéreknek, szeretteiknek, családtagjaiknak, Istentől megáldott, boldog, békés, áldott karácsonyt kívánunk. Most pedig fogadjuk a Szent Mise befejező áldását.
Az Úr legyen veletek, legyen áldott az Úr neve, segítségünk az Úr nevében,
aki az eget és a földet
a végtelenül jóságos Isten, aki fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent napot, űzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával.
Amen.
Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé.
Amen.
Ő, aki fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, adja meg nektek a békesség és a jó akarat ajándékát, és fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorába.
Amen.
És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké.
A szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírjunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be. A technikai közvetítést Kvaszinger Jenő irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Remény sürgetett minden ember életében. A háborúk, szenvedés, szegénység uralt a világban, Ferenc pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén mondott szentbeszédében. Szenteste, amely a jubileumi szent év első eseménye volt. A Szentatya szerint reményre van szükség korunkban, ahol gépfegyverek gyermekek életét ontják ki, valamint iskolákat és kórházakat ér bomba támadás. Az egyházfő hangsúlyozta, hogy a szent év megkezdésével megnyílt a remény kapuja mindenki számára. A szentmisén kínaiul és arabul is imádkoztak. A földrészek képviseletében 10 kisgyermek helyezettel virágot a főoltárnál, a jászolban fekvő gyermek Jézus szobránál. Sötét éjszakában élünk, mintha az emberiség gondolkodására és működésére is egyre inkább ráborulna az a sötétség, amelyben elveszítjük az irányt, mert nem vesszük észre a világunk mélyén ránk mosolygó, szerető és személyes Istent. Hangsúlyozta Erdő Péter bíboros prímás szenteste a teljesen megtelt budapesti Szent István Bazilikában bemutatott éjféli szentmisén. A szentmisén koncelebrált Mohos Gábor segédpüspök, a bazilika plébánosa. A bíboros a Székesegyházban kiemelte, szenteste Ferenc pápa Rómában megnyitotta a jubileumi szentévet, melyet a remény gondolatának szentelünk. A főpásztor úgy fogalmazott, a keresztény ember reménye Krisztus, mert benne nyílt meg számunkra az örök üdvösség. Ennek a lehetőségét ajándékozzák a szülők újszülött gyermekeiknek. Erre segítik őket a nevelők és mindenki más, aki Krisztus örömét és szeretetét közvetíti feléjük. Erdő Péter azt kérte, legyünk mi is a remény emberei, őrizzük meg és adjuk tovább a karácsony örömét és békéjét, de ne csak ilyenkor decemberben, hanem egész éven át. Hiszen a betlehemi éjszakában a megtestesült ige életet hoz az embereknek. Tette hozzá a bíboros. Isten gyermekének lenni a legnagyobb felismerés az életünkben. E gondolatokkal köszöntötte a karácsonyi éjféli szentmisében a híveket, Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A főpásztor a szállást kereső szent család motívumára hívta fel a figyelmet. A szállást kereső szent család nagyon mély igazságot hordoz. Az igazi szállást keresők hajléktalanok és valódi hontalanok. Mi magunk vagyunk. Nem Jézus hajléktalan, hiszen ő a sajátjába jött, de övéi nem fogadták be. Az igazi hontalanok mi vagyunk, hiszen Isten nélkül magányosak, árvák és üresek vagyunk. Ha van Istenünk, akkor nem hiányzik semmi, hiszen Jézus Krisztusban eljött közénk Isten országa, és általa mi is megszereztük a keresztségben ennek az országnak, az ő országának az állampolgárságát. Ezt az örömet nem tarthatjuk meg magunknak. Jézus Krisztus születésének ünnepe az egész világon a szeretet ünnepe, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amikor feláldozta őt értünk, megtanította arra, hogy a szeretet mértéke az érte hozott áldozat nagyságában mutatkozik meg. Ő azért maradt velünk egyházában, hogy erre állandóan emlékeztessen minket. A karácsony azért ilyen egyszerű és fenséges, mert Isten azért jött hozzánk, hiszen tudta, hogy mi képtelenek vagyunk a magunk erejéből elérni őt. Karácsony üzenete ebben áll. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Isten a mi oldalunkon áll. Jézusban testvérünk és barátunk lett. Ő Emmanuel, velünk az Isten, aki nem hagy el bennünket, mert megígérte. Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig, mondta homíliájában Ternyák érsek. Jézus békéje nem olyan, mint amit a világ adhat, nem fegyverekkel szerzik és tartják meg, de a végső győzelem mégis az övé, mondta Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke karácsony alkalmából. Szemerei János arról beszélt, Jézus Krisztus születésével az ószövetségi ígéretek szerint a békesség fejedelme érkezik meg. Igaz, Jézus a békéjét, ahogy a tanítványainak mondja, nem úgy adja, ahogy a világ. Az ő békességét nem gyilkos fegyverekkel teremtik meg és tartják fent, de azt is hozzáteszi, hogy azért ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Jézus a szeretetével békélteti meg ellenfeleit, akik ugyanaz erőszak eszközeivel még őt magát is látványosan legyőzik. A végső győzelem mégis az övé lesz húsvétkor. Nagyon fontos már karácsonykor látni az egész Krisztus történetet, hiszen Jézus feltámadása felől érthető, hogy ki az, aki karácsonykor megszületett, aki eljött hozzánk a világra. Végül az időjárásról. Északkelet felől csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban a karácsonyhoz kapcsolódó gasztronómiai szokásokról, ételekről lesz szó, és az adás végén még néhány ajándékozási ötlettel is szolgálunk. Érdemes lesz velünk tartani. A most következő riportban Barancó Attila séfet az ünnepi gasztronómiai szokásokról és néhány jellegzetes karácsonyi ételről kérdezem.
Milyen étkezési szokások is társulnak, kapcsolódnak ehhez a szép ünnephez?
Én úgy gondolom, hogy ma is a karácsony étkezési szokásainak meghatározója azért a hagyomány. Katolikus, keresztény ország lévén nagyon sok vidéken tartják a böjtöt karácsony vigiliáján, tehát ekkor inkább böjtös ételeket fogyasztanak. Legtöbb helyen, vagy sok helyen az éjféli miséről hazamenet tulajdonképpen akkor kezdenek el valami húst tenni, ugyanúgy, mint ugye húsvétkor. És igazából a nagy lakomák napja az nagy karácsony napja. A délelőtti miséről hazamenvén akkor bőségesen megterített asztallal várja a gazdasszony vagy háziasszony a családot, a vendégeket, és ekkor már nagyon sokféle étel előkerül. De térjünk vissza talán a 24-ére karácsony vigiliájára. Ugye meghatározó étel egyik böjtös étel a hal. Erről sokat lehetne beszélni, ugye a hal, mint a kereszténységben is egy szimbólum, és mivel ez böjtös ételnek számít, így nagyon sok helyen ilyenkor halászlevet főznek, rántott halat készítenek, mondjuk burgonya salátával. Nem ismeretlen, mondjuk főleg olyan vidékeken, ahol bővelkednek halban, tehát a Duna, a Tisza vidékén zöldséges halleveseket készítenek ilyenkor. Hozzá kell tenni, hogy télen ilyenkor a legjobb ízű a hal. Azt mondják egyes nagy halászléfőző bajnokok, hogy igazából az R betűs hónapokban ízletesek csak a halak, tehát így decemberben is kiváló lehet. És meg kell említenünk még ilyen böjtös levesként a szűzbablevest, vagy böjti bablevest, ami szárazbabból zöldségekkel készül, mindenféle rántás, habarás nélkül, vagy a savanyú gombalevest, amit kizárólag szárított gombából készítenek. Hagyományos böjtös étel még a mákos guba, amit manapság már kicsit elferdítve készítenek, mert kifliből, forrázott tejjel készítik és ráfogják, hogy guba. Igazából a gubát karácsony előtt megsütik, elkészítik, tehát keltésztát készítenek, fölvágják, picit ilyen gömb alakúra formázzák, megsodorják, és karácsonykor forrázzák, tehát nem tejjel, hanem vízzel, és mézes mákszirupppal keverve adják az asztalra. Hát talán ennyit a böjtös ételekről, és akkor hát nagy karácsony napja az, amikor igazából a nemes sültek, vadak, halak, ilyenkor is lehet azért halat enni, kerülnek az asztalra. Megemlíteném, hogy karácsony reggelén mondjuk az egyik legjobb étek az a kocsonya, ugye? Ennek is hagyománya van, télen karácsony tájékán hullik el a legtöbb disznó, ilyenkor nagy disznótorokat tartanak, És hát kihasználván az ünnepet ilyenkor bőségesebben főznek sertés ételeket, és hát így magát a kocsonyát is merném ajánlani, mondjuk a vigília esti hal nem üli meg az ember gyomrát nagyon, és akkor szentmise előtt betartva természetesen a kötelező böjtöt, a szentségi böjtöt az áldozás előtt, de mondjuk hajnalba kelvén el lehet fogyasztani egy nagyon jó malackocsonyát, rumos teával, forralt borral, ez igazán méltó ünnepi reggeli. Karácsonykor ugye mostanában nagy divatja van, ami ugye nyugatról jött be a gesztenyével töltött pulykának. Ami pulyka, azért az tegyük hozzá egy tetemes méretű madár, és nagyobb családoknak ajánlanám csak, hogy egy egész pulykával birkózzanak. Hosszú a sütési ideje, kicsit bonyolult elkészíteni, bár az ünnepre való tekintettel mindenképpen megéri egyszer kipróbálni, de természetesen ezt el lehet készíteni akár csirkével is, ami egy lényegesen kisebb és egyszerűbb az elkészítése. De megemlíteném még ilyen nemes madarak közül a libát. Karácsonykor szokás még, hogy aszalgyümölcsökkel töltenek egy egész pecsenye libát, és így sütik meg. Aztán a vadaknak is ekkor van szezonja, télen igazából, és ilyenkor remek őssülteket, szarvassülteket, vagy vaddisznóból készült ételeket lehet az asztalra tenni. És hát a halak közül is megemlíteném még mondjuk a harcsapaprikást, ami akár egy ünnepi étek is lehet, egy jó kapros túrós csuszával, vagy egy töltött pontyot, ami mondjuk a szerényebb háztartások is megengedhetnek maguknak, de nem egy hagyományos, szokásos elkészítési mód, hanem ez egy igazán ünnepi étel, ugye egy egész pontyot megtöltve, megsütve az asztalra adni. És hát vannak más nemes halaink, ilyen a süllő, amit akár lehet rántani, és amit már említettem, burgonya salátával tálalni, de nagyon finom párolva, mondjuk sült almával, vagy a pisztráng, ami véleményem szerint legjobb párolva, és semmiképpen se süssük, bár úgyis nagyon finom, de ez az én kizárólagos véleményem, hogy pici fehérborba, száraz fehérborba, mondjuk rizlingbe megpárolva, némi burgonya pürével nagyon ünnepi eledel tud lenni.
Kedves hallgatóink, megszokhatták azt, hogy gasztronómiai magazinműsorunkban mindig kínálunk recepteket is. Oly sok ételt megemlítettünk már az elmúlt percekben. Javaslom, néhányat azért emeljünk ki közülük, és osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy hogyan is készítsék el ezeket a finomságokat.
Kezdjük talán a hallevessel. Ugye a halászlét nem említeném, mert a halászlére ahány ház annyi szokás, mindenkinek van saját receptje, de talán a zöldséges halleves nem annyira ismert étel, és mindenképpen érdemes kipróbálni egyszer, egy ünnepi alkalommal. Ehhez is ugyanúgy, mint a halászléhez, vegyünk többféle halat. Pontyot, süllőt, ha tehetjük, akkor harcsát, kecsegét, ezt mindenképpen próbáljuk beszerezni, mert a kecsegének nagyon jó ízű húsa van, kicsit szívósabb, erősebb, mint más halaké, és tulajdonképpen a kecsegéből tisztán szoktak húslevest is készíteni, tehát ebben a hallevesben mindenképpen próbáljunk megszerezni. Megtisztítjuk a halakat, a fejből, uszonyokból, leeső részekből, hagymával, fokhagymával főzünk egy alaplevet. Ez semmi különös, a csontot éppen, hogy ellepje a víz, megsózzuk, belevágunk 2-3 fej vöröshagymát, néhány gereszt fokhagymát, és mintegy óra hosszáig főzzük, majd leszűrjük, és akkor ebben a lébe beleteszünk tisztított gyökérzöldségeket, sárgarépát, petrezselyem gyökeret, zeller gyökeret, pasztinákot, egy csomó kötözött petrezselyem zöldet. Mennyiségeket nem mondanék, ez igazából ízlés szerint kinek mekkora családja van, vagy milyen mennyiséget akar főzni. És a zöldségeket mintegy 3-4 óráig főzzük, majd ekkor beleengedjük a halszeleteket, és ezzel a hal puhulásáig, tehát 10-15 percig még együtt főzzük, és amint megpuhultak a halak, utána ízesítjük, lehet egy pici fehérborral savanyítani, aki úgy szereti, néhány szem babérlevelet is lehet beletenni, de ezek akár el is maradhatnak, és friss, puha kenyérrel, vagy egy karácsonyi kaláccsal asztalra adhatjuk. És akkor mondanék még egy halételt is, az említett töltött pontyot. Vegyünk egy nagyobb pontyot, tisztítsuk meg, belezzük ki. Tehát itt nagyobb pontra gondolok, tehát legyen kiló fölötti, de a legjobb egy olyan 2-2,5 kilós hal, ami elfér kényelmesen egy nagyobb tepsibe. A halat irdaljuk be, sózzuk, borsozzuk, és készítsük el a tölteléket, ami áll póréhagymából, gombából és a hal belsőségeiből, valamint tejben áztatott zsemléből. Tehát megáztatjuk a zsemlét tejben, a hal ikrát, a hal tejet, azt kevés fehérborba pároljuk át, pillanatok alatt megvan, és vagdaljuk nagyobb darabokra. A póréhagymán a friss gombát dinszteljük le, pici vajon, majd az egészet keverjük össze, ízesítsük sóval, borssal, és töltsük a hal belsejébe, amit előzőleg természetesen besóztunk. A halat öntözzük meg valamilyen zsíredékkel, tetszés szerint vajjal, olajjal, libazsírral vagy sertészsírral. Egy nagyon-nagyon kevés fehérbort öntsünk alá, néhány babérlevelet tegyünk mellé, lehet néhány szem egész borsot tenni, és toljuk a sütőbe. Körülbelül egy olyan 3-4 óra, 1 óra alatt készre sül, illetve párolódik. Ne fedjük le semmiképpen, ne is fordítsuk meg. Legjobb, ha így tepsivel tesszük az asztalra, és a halhúst lefejtve, hozzájutva a töltelékhez, mindenki ízlés szerint vehet belőle. Ennek a körete mondjuk legyen petrezselymes burgonya. Igazából a hal köretet se nagyon bír, tulajdonképpen maga a töltelék az lehet a körete a halnak.
A folytatásban következzen egy karácsonyi édesség receptje.
Megemlítenék egy nagyon egyszerű süteményt, ugye már a gesztenyénél lévén a gesztenyés kiflit, aminek az elkészítése az elég egyszerű, tehát bárki elkészítheti könnyedén. Ennek elmondanám, hogy a süteményeknél lényeges a pontos hozzávalók, tehát 48 deka liszt, 28 deka vaj vagy margarin, 8 dek a cukor, 1 egész tojás, 1,5 dek a élesztő, 2 kanál tejföl, pici só, és 50 dek a kész gesztenyepüré. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk egy kevés langyos tejben megáztatott élesztővel, cukorral, tejföllel, rétes tészta keménységűre gyúrjuk, és egy kissé pihentetjük. Ezután vékonyra nyújtjuk, kockára vágjuk, és egy kevés rummal, cukorral, vaníliával ízesített gesztenyepürével megtöltjük. Kifli alakra formáljuk, tepsibe rakjuk, felvert tojással megkenjük, 20-30 percig pihentetjük, kelesztjük, és mérsékelten meleg sütőben szép pirosra sütjük. Ha megsült, meghintjük vaníliás porcukorral. Ez egy nagyon hálás sütemény, jó pár napig eláll, friss marad.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Műsorunk folytatásában Farkas Ferencné gyakorló háziasszonyt hallják.
Igaz, hogy a ünnep előtti az böjtös időszak, de a első másodnapján aztán minden családban szoktak húst tenni az asztalra. Nálunk általában kacsacombok vagy kacsamell szokott készülni, fokhagymáson és fehérborral párolva. Itt előnyben van a sütőzacskó, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani. Fontos a sütőzacskónál, hogy a befűszerezett húst már végleges arányaiba tesszük bele, mert azt nem lehet kibontogatni. Kinyomjuk a sütőzacskóból a levegőt, beletesszük a húst, és a sütőzacskót lezárjuk, és néhány sütőtűvel megszurkált lyukat teszünk rá, mert gőz fog keletkezni. Utána fél időben az acskót megfordítjuk, és amikor már úgy gondoljuk, hogy nem sokára tálalni akarjuk, akkor középen ketté vágjuk, és a hús teteje nagyon szépen megpirul. Nem csak a kacsacombot, bármilyen egybesült húst. Körülbelül 1 kiló húsra 1 óra szükséges, tehát ezt így lehet kalkulálni. A húshoz természetesen szükséges valami jóféle saláta. Itt szívesen ismertetnék önökkel egy salátát, aminek az a neve, hogy Klára saláta.
Lehet tudni azt, hogy miért ez a neve?
Igen, egy Klára nevű ismerősömtől kaptam, csak ilyen nagyon egyszerű. Tehát szükséges hozzá párolt lilahagyma, ezt úgy készül, hogy felvágott lilahagymát sós ecetes cukroz vízben a roppanósra párolunk. Szükséges hozzá főtt krumpli, amit kihűtve felvagdalunk mokka cukor nagyságúra. Szükséges hozzá főtt bírsalma, ami esetleg befőtt is lehet, és valamilyen jóféle füstölt sajt. Ezeket egyenlő arányban nagyjából összekeverjük, és készítünk hozzá egy tejfölös majonézes mártást, amivel szintén megkeverjük, egy fél órát áll és már tálalhatjuk, és csupa egészséges hozzávalóból van, és elég gyorsan is elkészül. Nálunk az ünnep előestén, azaz a vilijáján mézes babájka szokott készülni, ugye ez nagyon sok borsodi családban készül. A babájkának vagy gubának más szóval kelt tészta, kalács tészta az alapja, amit leforrázunk langyos vaníliás tejjel. megédesítjük mézzel és megszórjuk mákkal. A hal is nagyon jó karácsonyi étel, a mi kedvencünk a süllő, amit palacsinta tésztába szoktunk kirántani, és a palacsinta tésztától jó könnyű lesz, és nagyon ízletes. Leves nálunk egyik kedvenc a Ferenc József levese, amiről azt olvastam, hogy azért volt Ferenc Józsefnek a levese, itt hát történelem tanárok most vagy megcáfolnak, vagy csak mosolyognak rajta, mert Ferenc Józsefnek időskorára kiullottak a fogai, és ezt a levest egyszerűen el tudta fogyasztani. Komolyra fordítva a szót, különféle főtt zöldségek szükségesek hozzá, általában a húsleves alapzöldségei, és esetleg karfiol, vagy néha van esetleg a boltokban ilyenkor is új karalábé, ezeket megfőzzük, és turmixoljuk, és utána elvegyítjük tejszínnel, de azzal már nem forraljuk. Hát eddig teljesen böjtös leves eddig a fázisig, hát innentől egy kicsit már bűnözünk benne, mert a betétje az pirított pulykasonka szokott lenni, amit cérnemetélszerűen fölvágunk, és egy pillanatig megpirítjuk olajban. És ez úgy néz ki, mint egy sötétbarna cérnemetélt, amit külön tányéron tálalunk hozzá, és mindenki tesz a tányérjára. Van, aki ebbe a levesbe egy pár csepp finom ecetet is tesz, ez ízlés dolga. Az édességek ide még szeretném ajánlani a gyümölcssalátát, ami szintén előre elkészíthető, és itt a gyerekek is nagyon jól bevonhatók. Természetesen először az idény gyümölcsökkel kezdjük, tehát az alma, banán, mandarin. Ezeket ugye egyforma nagyságúra vágjuk. Mazsalát is tegyünk bele föltétlenül, amit javaslok, hogy gyümölcs tejába áztassunk meg, és akkor a mazsola megdagad, de fölveszi a gyümölcs tejának a nedvességét, és kellemes aromás lesz tőle. És utána ezt esetleg befőttel még megfejelhetjük, ami a befőtt levét felhasználva a gyümölcssalátához. Tehetünk bele ezen kívül vaníliás cukrot, rumaromát, narancshéjat, citromhéjat, és ha felnőtteknek készül, akkor valamilyen édes szesszel is megkoronázhatjuk. Nem feltétlenül kell, de elképzelhető.
A riport folytatásában most következzen néhány ajándékozási ötlet.
Arról szeretnék beszélni, hogy a háziasszony esetleg saját készítésű ajándékkal is kedvezkedhet a vendégeinek. Saját készítésű ajándék például szárított fűszerek egy szép kis üvegben. Ha nincs ilyen kis üvegünk, akkor a gyógyszertárba lehet kapni azokat a kis tartályokat, amibe krémeket kevernek, és akkor vásárolhatunk egyen edénykéket ezeknek a fűszereknek, és akkor készíthetünk egyedi címkéket rá, és még azt is ráírhatjuk, hogy mikor adtuk, milyen fűszer van benne, és hát ki adta, kinek adta. Így akaratlanul azt sugalljuk, hogy ahányszor kézbe veszi az illető, annyiszor gondol ránk. Természetesen ez akkor teli találat, hogyha az illető szeret főzni, és érdeklik a fűszerek. Készíthetnek az ügyesebb háziasszonyok tésztazsákot, ezt kartonból egy mondjuk 20x20 centis vidám zsákot készítünk, amire egy fehér vászon vinyettát varunk, és mondjuk ráírjuk, hogy kocka. Ha nem tudjuk ráhímezni akár egyszerű öltéssel, és akkor most már vannak ilyen alkoholos filccollak, akkor egyszerűen ráírjuk. Ezt a kis zsákocskát kibéleljük egy fehér másik vászonnal, amiben benne van a kockatészta. Szép nagy masnit kötünk rá, és kapott az illető egy saját készítésű gasztroajándékot. Ugyanígy készíthetünk levendulazsákot. A levendulazsák ugye az egy mohírtó, ugye kisebb zsákocskát készítünk. Ha tudunk hímezni, akkor ráírhatjuk, hogy levendula, és feltétlenül lila színnel ráhímezzük, hogy levendula. Ha nem tudunk, akkor természetesen itt is csak ráírjuk kézzel, hogy levendula van benne, és az illető fölakasztja a válfára a szekrénybe, és elűzi a molyokat. Ugyanígy készíthetünk lekvárokat, és amiknek hát van szezonja is, főleg a nyár, de ilyenkor is készíthetünk narancslekvárt, készíthetünk almalekvárt, mert ezeknek mindig van szezonja egész télen, és ez arra is jó, hogyha véletlenül olyan vendégünk vagy családtagunk érkezik, akire nem számítottunk, és nincs hirtelen ajándék, akkor ez a vésztartalékunk is lehet. És amit én narancslekvárt készítettem, az 1 kiló narancsból is itt következik a recept. 1 kiló narancs szükséges hozzá, ami most akciósan kereken 200 forint volt. Szükséges hozzá 2 citrom, 1 kiló befőző cukor, és ha itt megállunk, akkor már semmi más, de még lehet tovább turbózni, és elkészítése is nagyon egyszerű, a narancsot és a citromot jól megmossuk, mert héjastól lesz rá szükségünk. Felvágjuk a citromot és a narancsot is karikára, magokat eltávolítjuk, és annyi vízzel leöntjük, hogy ezt ellepje. Ez körülbelül egy 2 liternyi anyag lesz vízzel együtt. Betesszük a hűtőbe, és egy napig pihentetjük. Másnap ezzel a lével, ami rajta van, ezzel a lével 30 percig kavargatva főzzük. Fogjuk látni, hogy a déli gyümölcsnek teljesen szétfő a húsa, és szinte a héja is szétfő, és nagyon puha lesz, és nagyon kellemes illatú. A 30 perc után tesszük bele a befőzőcukrot, azzal már csak 2 percig forraljuk. Ha habos lenne, ott leszedjük, hogy ne kelljen esztétikai okok miatt röstelkednünk, ha az üveg szélén oda tapad a hab, és innentől már beleöntögethetjük a kis üvegekbe, mivel ez igazi kuriózum, ez célszerű kis 3 decis vagy még kisebb üvegekbe tárolni, és az előbb azt mondtam, hogy ezt lehet tovább turbózni, én ezt még úgy szoktam, hogy beleteszek egy kis kanál mézes kalács fűszert, mielőtt kiszedem az üvegbe, gyorsan belekavarom, és egy tábla csokoládét, amit a húsklopfolóval összetörök mindenféle szeszélyes darab, de ezzel már nem kell főzni, ezt csak belekeverjük, és akkor, amikor szedem ki, akkor egy nagyon szép círmos legvár keletkezik, mert az egyik helyen csokoládé elolvad, a másik helyen látni a mézes kalács fűszört, a harmadik oldalon, ha egy picit fordítok az üvegen, akkor éppen a citromhéjat, tehát egy nagyon esztétikus, szép és titokzatos legvárunk lesz. Ezt lekötjük, hát ha van kedvünk, akkor még szép kis sapkácskát is készíthet kartonból neki, és nagy örömet okozhatunk másoknak.
És ebből az 1 kiló narancsból milyen mennyiségű lekvár keletkezik?
Igen, ebből az 1 kiló narancsból 1,5 liter lekvár lesz, azaz 5 darab 3 decis üveg, ez akár 5 embernek az ajándéka. Végül is nagyon-nagyon gazdaságos, és a hiedelem ellentétben ez nem volt nagyon macerás, hiszen az egyik nap csak fölvágtam és betettem a hűtőbe, a másik nap pedig 30 percig főztem, és utána befejeztem, tehát nagyjából egy bő egy órai munkával megvan ez az egész, és nagy örömet lehet vele okozni másoknak.
Elhangzott riportunkban Farkas Ferencné, gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, melyben a karácsonyi gasztronómiai szokásokról, ételekről volt szó, és az adásban még néhány ajándékozási ötlettel is szolgáltunk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Legyen isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés a karácsonyuk. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. A Szent Kapuról. Páter Vértes Ajai László elmélkedése. Rekogníció, a Szent Kapu kinyitása előtti ellenőrző szertartás, jubileumi közvetítések. A Szent Év nyomon követhető a vatikáni média felületeken. Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka üzenete 2024 karácsonyára. A Szent Kapuról Páter Vértesajai László elmélkedése. Az igazi Szent Kapu a mennyország ajtaja, ahol majd színről színre látjuk az Urat. Oda vágyakozunk, ám addig is nyugtalan a szívünk, amíg meg nem pihen benne. Az apostol is erre figyelmeztet, quae sursum sunt, querite, az odafönt valókat keressétek. És ezekkel a szavakkal int országunk első, az esztergomi bazilikának a homlok felirata is. Valójában egyetemes emberi igényről van szó, amely a kapun átlépéstől megszentelődést, a mögöttes befogadó helyén pedig oltalmat és védettséget remél. Ilyen a 3300 éves mükénéi kapu, még a Krisztus nem ismerő világ részéről is. Isten azonban nagy szeretetében a választott nép tagjain keresztül szól, egyre pontosabban a kapuról, amelyen keresztül ők először elhagyhatták a szolgaságházát, majd a pusztai vándorlás során olyan kapuról álmodtak, amely befogadja őket. Ekkor született a 118. Zsoltár, amely a vándorló zarándok nép szíve vágyát ölti szóba, és ami mindmáig a Szent Péter Bazilika Szent Kapuja megnyitásának egyetlen rövid és tömör imája. Ezt imádkozta a 2000-es nagy jubileumi Szent Év megnyitásakor Szent II. János pápa, és Ferenc pápa is követi az ősi szertartást, amikor a kórus éneke mellett kezével megnyitja a kaput. Ez az Úr kapuja. Az igazak lépnek be rajta. Belépek házadba, Uram. Leborulok szent templomodban. Nyissátok meg nekem az igazságosság kapuit. Azokon belépve megvallom az Urat. Maga a zarándok Zsoltár egyetlen hatalmas Isten dicséret. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó. Irgalma örökké tart. Mondja Izrael háza, irgalma örökké tart. Mondja Áron háza, irgalma örökké tart. Mondják, akik félik az Urat, irgalma örökké tart. Tárjátok ki nekem az igazság kapui, bemegyek, hogy hálát adjak az Úrnak. Ez az Úrhoz vezető kapu, az igazak mennek be rajta. Álljatok be a menetbe, legyen zöld ág a kezetekben, egészen az oltár szarváig. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, hála énekkel dicsőítelek. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, irgalma örökké tart. Isten zsoltánozó nép aztán bevonult az ígéret földjére, ahol otthonra lelt, urának templomot is emelt, benne a szentek szentjével. December 24-én, kedden, Szenteste napja reggeli miséjének kezdőjéneke ezt üzeni nekünk: íme elérkezett már az idők teljessége, amikor Isten elküldte fiát a földre. Urunk Jézus pedig éppen a templom szentelés ünnepén nyilatkoztatja ki magáról: én vagyok a kapu, aki rajtam lép be, üdvözül. De ő a szónál is többet tesz, mert a kereszten hagyja és engedi, hogy önmagát, mint kaput megnyissák. Az a drága oldalsebe a mi kapunk, ezért imádkozzuk: szent csebeidbe rejtsen engem. A Krisztus test egyház életében a 13. század vége felé a ferences és domonkos rendek hozta nagy lelki megújulás és megszentelődés igényébe született meg alulról az a spontán népi kezdeményezés, amelyet 8. Bonifász pápa felismert, és 1300-ban meghirdette az első szent évet. Megnyitotta a régi Szent Péter Bazilika szent kapuját, és elrendelte, hogy 100 év múlva nyissák meg újból. Isten népe azonban, főként a pápák avignoni távolléte miatt, újból lelki igényét érezte a Szent Év kegyelmeinek, és így született meg, helyben székelő pápa nélkül, az 1350-es Szent Év. Rövid idő alatt, az 1390-es és 1400-as szent évek után 25 éves fordulókkal rögzítették a szent éveket, minden évszázad elején, negyedén, közepén és végén tartott jubileummal. Minden évtized elején, negyedén, közepén, háromnegyedén és a végén tartott jubileummal, hogy az átlag életkor tekintve lehetőleg minden keresztény életében legalább egy alkalommal Rómába zarándokolhasson, hogy elnyerje bűnei bocsánatát és a megerősítő kegyelmet. Ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta. Urunk, te tudod, hogy mi akkor leszünk igazzá, ha elfogadjuk tőled a mi megigazolásunkat, amelyet életeddel szereztél meg nekünk. Add, hogy most karácsony ünnepe, a te eljöveteled hozza meg számunkra ezt a belső, igaz emberré válást, hogy testben vagy akár lélekben mi is átléphessük a 2025-ös jubileumi szentév kapuját.
Rekogníció, a Szent Kapu kinyitása előtti ellenőrző szertartás. December 24-én a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával veszi ünnepélyesen kezdetét a 2005-ös szentév, melynek mottója a remény zarándokai. Ezután sorra nyílnak a pápai bazilikák Szent Kapui, amelyeken előzetesen elvégezték a rekogníció szertartását, vagyis ellenőrizték, hogy az előző jubileum óta épségben vannak-e. Ünnepélyes imádság, néhány ütés a kalapáccsal és a vésővel, és megnyílt a falfülke benne a ládával, amelyben a kulcsot őrzik. Ezzel nyitja ki Szenteste Ferenc pápa a Szent Kaput, és nyitja meg a szentévet. Ezt a rekogníciónak nevezett előkészítő szertartást december 2-án végezték el a Vatikáni Bazilikában. A latin szó vizsgálatnak fordítható, és arra utal, hogy ellenőrzik a Szent Kapu állapotát, sértetlen maradt-e az előző szentév lezárása óta, és újra készen áll-e a mostani szentév megnyitására. Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja vezette az imádságot, majd a bazilikában és annak környékén szolgálatot teljesítő őrök, a San Pietrinik, a templom belsejéből megnyitották a falat, ami lezárja a Szent Kaput. Kivették a fémdobozt, amit 2016. november 20-án falasztak be oda, amikor lezárták a legutóbbi irgalmasság szentévét. Gambetti bíboros vezette a körmenetet, a szentek litániáját, egészen a konfesszió oltárig, ahol pár perces imára megálltak, majd elérték a káptalan termet, ahol kinyitották a Szent Kapuból kivett fémládát. A kulcson kívül a dobozból előkerültek a Szent Kapu kilincsei, a rogító pergamen, mely a bezárást igazolja, 4 aranyozott tégla és néhány érem, többek között Ferenc pápa, 16. Benedek és 2. János Pál idejéből. A szertartáson részt vett Rino Fisichella érsek, az evangelizálási dikasztérium proprefektusa, valamint Diego Ravelli pápai liturgikus szertartásmester, aki átvette a rekogníció dokumentumait és tárgyait, melyeket eljuttattak Ferenc pápához. December 2-án elvégezték a rekogníció szertartását a Lateráni Szent János Székesegyházban, december 5-én a falakon kívüli Szent Pál, majd 6-án a Santa Maria Maggiore pápai bazilikák Szent Kapujánál is. A szentév eseményei nyomon követhetők a vatikáni média felületeken. Az 53 nyelven, köztük jelnyelven megjelenő Vatican News portál a Vatikáni Rádió hanganyagának, a Vatikán Média képanyagának köszönhetően, valamint a YouTube csatorna együttműködésével a hívők a világ minden tájáról bekapcsolódhatnak a szentévi eseményekbe. Olyan tartalmakat kínál ezzel a vatikáni média, amelyek hidat képeznek a digitális világ és a lelki dimenzió között. December 24-én szenteste a pápa szélesre tárja a Szent Kaput, ezzel megnyitja a remény jubileumát. Ferenc pápa arra szólít, hogy imádkozzunk, hogy ez a szentév megerősítsen minket a hitben, segítsen felismerni a feltámadt Krisztust életünkben, és a keresztény remény zarándokaivá változtasson minket. Ezt az eseményt az egész egyetemes egyház megélheti és részt vehet benne, a különböző média szervekkel kötött megállapodásoknak köszönhetően, amelyeket a Vatikáni Rádió, a L'Osservatore Romano napilap, a hírportál és a médiatartalmakat készítő egység kínál. A soknyelvű Vatikán News hírportálon valamennyi szentévi és pápai esemény követhető lesz. Teljes körű és hozzáférhető lefedettséget biztosít, amelynek révén élőben és felvételről is részt lehet venni a 2025-ös szentév fő programjain, ezáltal valódi lelki utazást tenni, amelyet informatív, kulturális és történelmi elemek gazdagítanak. A Szent Kapuk megnyitásától, vagyis Szentestétől kezdve a szentév lezárásáig a Vatikán News a YouTube videó megosztó portálon számos érdekes lehetőséget kínál. Élő közvetítések révén hívek milliói csatlakozhatnak az imához, HD minőségű képeket láthatnak, különböző nyelveken választhatnak hozzá kommentárt, köztük jelnyelven is. Az élő közvetítéseken túl a Vatikán News YouTube csatornája széleskörű multimediális tartalmakat nyújt, hogy minden érdeklődő igénye szerint válogasson közte. Ez a multimediális kínálat, mely hangformában elérhető a Vatikáni Rádió alkalmazásán, vagy videóformában a Vatikán News alkalmazáson keresztül, lelkileg közel hozza azokat, akik nem tudnak elutazni Rómába. Alkalmat nyújt arra, hogy újra felfedezzük a szentévhez és az egyetemes egyházhoz kötődő vallási, történelmi és kulturális örökséget. Valamennyi tartalom célja az, hogy hidat képezzen a digitális világ és a spirituális dimenzió között, és aktív részesévé tegyen minden hívőt és érdeklődőt egy olyan esemény iránt, mely mélyen gyökerezik a keresztény hagyományban. A Vatikán News hírportál a YouTube csatornának köszönhetően is hozzáférhetővé teszi a jubileum megélését mindenkinek, elkísérve az embereket a hit, a remény és az egyetemes szeretet közösség útján.
Jeruzsálem latin pátriárkájának üzenete 2024 karácsonyára. Pier Battista Pizzaballa bíboros közzétette karácsonyi üzenetét, amelyben kiemeli, hogy Jézus másokért élte életét, és jel volt azoknak, akik számára nincs hely a történelemben. A jeruzsálemi pátriárka figyelmeztet, a karácsony a választás ideje, hogy elindulunk-e felé, aki eljön vagy sem. Immár elérkezik az Úr karácsonya, és mint minden évben most is azt szeretnénk, hogy a karácsony mindennek ellenére a béke, az öröm és a remény pillanata legyen, kezdi az ünnepre írt üzenetét a jeruzsálemi latin pátriárka. Idén a karácsony egyben a szent év kezdetét is jelenti, amelyet éppen a reménynek szentelt a pápa, és égetően szükségünk van a reményre ezen a földön, amelyet annyi erőszak, gyűlölet jellemez, és amely a megvetéstől és félelemtől sebzett. A betlehemi pásztorok, akikről az evangélium beszél, megmutatják, hogyan találhatunk rá újra a reményre. Az angyal, aki bejelenti a pásztoroknak Jézus születését, egy jelentőségteljes kifejezést használ. Azt mondja, hogy Betlehemben született meg a megváltó, és ez a megváltó néktek született. Jézus élete másokért élt életként kezdődik, nem azért jött, hogy kötelezettségeket szabjon, mint a föld nagyjai, mint Augustus császár, aki mindenki számára elrendelte a népszámlálást. Jézus azért jött, hogy jel legyen. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban, írja Lukács evangelista. Jézus a közelség, a béke, az Isten és az emberek közötti kapcsolat megújulásának jele. Egy jászolban elhelyezett jel, amelybe ételt szoktak kiosztani, Betlehem városában, amelynek jelentése a kenyérháza. Egy jel, amely táplálja az élet iránti éhséget. Jézus egész léte a végsőkig egy másokért élt élet lesz, egészen addig, amíg ő maga válik kenyérré, amelyet ismét értetek ajánl fel. A pásztoroknak azt mondják, hogy a megváltó értük született, pontosan értük. Eljött egy megváltó, és értetek jött el, és értetek egy jel ez a pólyába burkolt, jászolban fekvő gyermek. Az övé nem egy általános eljövetel, aki nem találkozik senkivel. Ő azért jön, hogy mindenkivel személyesen találkozzon, mert ez az üdvösség egy személyes találkozás, egy igazi és élő kapcsolat. Az evangélium továbbá azt mondja, hogy a történelme fontos eseménye, a megváltó születése számára nincs hely. A jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Olvassuk Lukács evangéliumában. Jézus így lép be a történelembe, mint aki nem talál helyet, aki nem erőlteti magát rá másokra, aki nem követel magának semmit, aki nem háborúzik, hogy helyet találjon. Elfogadja, hogy nincs helye, és elmegy megkeresni mindazokat, akiknek hozzá hasonlóan nincs helyük a történelemben, például a pásztorokat. Jézus értük jön el, értük szól a jel, hogy a megváltó meg akar menteni minket attól a szerencsétlenségtől, hogy nincs helyünk. Ő maga az élete lesz mindazok otthona, tere, akiknek nincs helyük. Hogy ne gondolnánk arra a sok utolsóra, akik számára úgy tűnik nincs hely a világban, mint a sok testvérünk számára ezen a vértanúságot szenvedő szentföldünkön, akik számára úgy tűnik nincs hely, méltóság és remény. Az angyal bejelentését egy válasznak kell követnie, folytatja karácsonyi üzenetét a jeruzsálemi latin pátriárka. Egy döntésnek kell követnie. Elfogadjuk vagy sem az angyal hívását, hogy menjünk és látogassuk meg a megváltót. A válasz valójában nem egyértelmű. Heródes nem mozdul. Jeruzsálem vénei nem mozdulnak. Jézus eljön, de nem kényszerít senkit, hogy elinduljon hozzá. Nem olyan, mint Augustus császár, aki mindenkit arra kötelez, hogy menjen el a népszámlálásra. Jézus szabadon hagy minket. Jelet mutat nekünk, de aztán a szabadságunkra bízza, mit teszünk. A karácsony a választás ideje. Elindulunk-e felé, aki eljön, vagy sem? Még ezen a karácsonyon is lehetőséget nyújt arra, hogy helyet csináljunk neki, aki nem talál helyet, hogy aztán felfedezzük, hogy ő maga a mi utunk, otthonunk, a jó kenyerünk és a reményünk. És az út során sok olyan testvérre találunk, akiknek otthonra és kenyérre van szükségük, mint nekünk. Akiknek helyet tudunk csinálni, és reményt tudunk adni. Zárja karácsonyi üzenetét Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin rítusú pátriárka.
Kedves hallgatóink! Szent Karácsony ünnepén a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége szívből kíván önöknek áldott ünnepeket. Fogadjuk be bennünk megszületni akaró Isten fiát, hogy mi mindnyájan Isten gyermekeivé lehessünk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. december 25-én szerdán. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést és kellemes ünneplést kívánok. A bemondót Berecz Renátát hallják. Most nézzük, milyen műsorokkal készültünk Önöknek egészen 8 óráig. Hamarosan Ferenc pápa Urbi et Orbi áldását közvetítjük Rómából. Ezt követően az egyházi híreket hallgathatják meg, majd napközi ima órával jelentkezünk, melyben a pannonhalmi Szent Márton Bazilika bencés szerzetes közösségével imádkozunk együtt. 13 órától hírek következnek, majd ünnepi kívánság műsorunkat hallgathatják meg. A 14 órai hírek után Közelkép című műsorunkban Viziné Kovács Klára Heves vármegyei vezető védőnővel, mézes kalács készítővel készült beszélgetésünket hallhatják. 14 óra 35 perckor Neuma című műsorunkat hallgathatják meg. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben Lélekműhely című összeállításunkat hallhatják. Ugyanebben az idősávban Kisújszállási vételkörzetünkben Szülőföld című műsorunk szól, melyben az imádságról elmélkedik dr. Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az esztergomi bazilika plébániai kormányzója. A 15 órai híreket követően Szentek, szent életű emberek című műsorunkban a karácsonyról és a megváltó születéséről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 15 óra után a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsorával jelentkezünk, majd Juhász Ferenc hétvégi levelét hallhatják. 15 óra 30 perckor a hitvallóval jelentkezünk, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival karácsony ünnepéhez kapcsolódva az emberek közötti szeretett kapcsolatokról, az emberek közötti és az Istennel való személyes kommunikációról beszélget. 16 óra után Értékadó című gazdasági magazin műsorunkkal jelentkezünk. Az adás tartalmából. Tovább folytatódik Miskolcon az őszi nagytakarítási akció, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei középiskolások jelentkezését is várja a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézménye. 17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd 17 óra 20 perckor esti dicséretet hallhatnak. A pannonhalmi Szent Márton Bazilika bencés szerzetes közösségével imádkozunk együtt. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. Ezután híreket hallanak, majd a Magyar Katolikus Rádió portré műsora szól. 19 órakor hírek következnek, ezt követi Iránytű című műsorunk. A mai adásban felidézünk egy tavalyi beszélgetést Várkoly Ádámmal, az Árpád hegypince tulajdonosával, Borásszal, akivel a kezdetekről, tervekről, a jó bor titkáról beszélgetünk. Kiderül, hogy mitől aszú az aszú, és mitől lesz hatputtonyos, hogy a tokai borvidéken milyen szőlőfajtákat nevelnek, és az ünnepi asztalra is ajánlunk borokat. 19 óra 45 perckor esti mese szól a gyerekeknek, ezt követően a lélek szavával jelentkezünk, melyben a karácsony üzeneteiről Kormos Csaba atya elmélkedését hallhatják. Ezt követően Barsi Balázs ferences szerzetes elmélkedését hallhatják. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 8 óra után jelentkezem. A viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!